Hát folytassuk a mai utolsó felvonásunkkal, ami egyébként a kérdésnek is az utolsó felvonása, ami a tesztelésről szól, a San Marino-s UI tesztelésről egész pontosan. Ugye megbeszéljük, hogy miért kell ez az egész, és hogy lehet használni gyakorlatilag erről a kettő témáról lesz majd most szó. Ugye az első, hogy miért kell ez, tehát hogy mi ez a San Marino Test Cloud, és miért szükséges? Szerintem egy pár statisztikával ezt nagyon gyorsan meg lehet világítani. Ez az amerikai piacról szól, de nyilván a következtetések eléggé hasonlóak az európai piacon is. És kimondottan az androidos device-okról. Azt mutatja ez a grafikon, hogy hány eszközön kell ahhoz tesztelni, hogy egy adott piaci lefedettséget elérjünk. Itt ezeket ajánlom a figyelmetekbe, hogy nyilván a Pareto elv is érvényesül, hogy némelyik eszköznek magasabb a piaci részesedése, mint a többinek, és akkor vannak ilyen alacsonyan lógó gyümölcsök, amiket bevéve a teszt mixbe, viszonylag gyorsan tudunk share-t növelni, de azt látjuk, hogy még a 25%-os lefedettség eléréséhez is 13 különböző eszközt kell szereznünk, tehát szó nincs arról, hogy mondjuk pár eszköz dominálná az Android piacot, és így aztán érjene azokat tesztelni. Ahhoz, hogy egy korrektnek mondható 75%-os lefedettséget elérjünk, ahhoz a tavalyi adatok alapján Amerikában 134 különböző kütyűrű tesztelésre volt szükség. És ezek között nem csak apró különbségek vannak, hanem kimondottan nagyok is. Ez csak néhány felbontás, amiben androidos eszközök hozzáférhetőek. Ugye ezek között vannak telefonok, tabletek, ez az amaz, minden mi Samsungnak ingere. Ugye azt látjuk, hogy mind az arányok, mind a méretek, mind az orientációk eléggé változékonyak. Tehát ugye még mondjuk Windows Phone-on vagy iPhone-on elég kényelmesen tudunk GUI-t tervezni, akközben Androidon ugye meglehetősen változatos eszközökre kell fölkészülnünk, van közöttük olyan, ami majdnem négyzet alakú, van közöttük hosszúkás, van közöttük mindenféle van. Ugye ez egy elég jelentős problémát tud jelenteni, és ráadásul ebben még nem is vettük bele azt, hogy az API készletek azok eltérőek, tehát ugye vannak az Androidnak ezek az API leveljei, de hallottam már többször olyat, hogy igaz, hogy az API level megegyezik kettő telefonon, de mondjuk bizonyos környezeti változók eltérnek, és akkor ami az egyiken megy, az a másikon nem megy. Tehát, hogy meglehetősen sok a variancia mind a hardware méretben, az operendszer verzióban, a mindenféle paraméterben. És ezek mellett ugye a mobilfejlesztésre általában jellemző, hogy a userek gyors release ciklust várnak, tehát itt nem lehet megcsinálni azt, mint a Microsoft a Windows-zal sokáig csinálta, hogy mondjuk 3 évente volt egy major verzió. Ugye 3 év alatt az egész okostelefon piac átalakul, tehát hogy itt nyilván gyorsan kell iterálni. A userek az appokat ugye rövid ideig használják, és ugye egyszerre általában több app is van, tehát hogyha az appunk az rossz, fagyogat, stb., akkor nagyon gyorsan lesz belőle egy negatív bejegyzés, meg egy elveszített felhasználó. Ugye erre kiváló példa mondjuk az instant messengereknek a piaca. Van rengeteg ugye WhatsApp, Viber, Telegram Messenger, Facebook Messenger, stb. És akkor mondjuk amikor átálltunk az egyikről a másikra, akkor az egy ilyen 3 perces folyamat volt, mert felidegesített, hogy az egyiknek nem volt desktop kliense, másnak meg volt, és akkor pusztuljatok meg. És akkor itt szó nincs arról, hogy mondjuk a migráció az egy ilyen több napig vagy több hétig tartó, megfontolt folyamat, hanem uninstall, install a másikra, kész. Tehát, hogy jónak kell lenni az appnak, mert a user az igen könnyen otthagy bennünket az alternatívákért cserébe. És ugye magasak az elvárásaik, akinek van appja a sztórokban, az biztos látta már, hogy egészen meglepő dolgokért szokott negatív pontokat kapni. Nekem azok a kedvenceim, amikor olyan miatt pontozzák le az appot, ami amúgy nem a felelősségem. Tehát, hogy mint én lassan update-elik a Windows-t, mekkora hülye ez az egész platform, és akkor egy csillag, és akkor mi közön nekem az underlying platformhoz. Tehát, ugye ez az egész csak azt hivatott szemléltetni, hogy oké, hogy rengetegféle paraméter van, és sok eszközzel tudjuk csak lefedni a piacot, de emellett még magasak az elvárások is, tehát jó lenne valamit kitalálni, ami ezt a tesztelhetőséget megkönnyíti, vagy lehetővé teszi egyáltalán. Ugye tesztelésre van többféle lehetőség is. Az egyik a klasszikus, amikor kézzel tesztelünk, vagy ilyen formális beta tesztinget csinálunk. Ez nagyon realisztikus, tehát az appot alaposan ki lehet vele vesézni, viszont lassú, tehát egy rendes beta tesztet csinálni, ami az egész appot átút szettig végignézi release-enként, az mondjuk necces, mert lehet, hogy mondjuk a beta tesztet, hogyha valaki végigböködik kézzel egyszer, az persze gyorsan megvan. De végigböködni 70 különböző eszközön alaposan sok tesztesetet végignézve, na az nem egy párnapos munka, hanem hosszú is költséges. Ugye, unit testing szintén létezik. A unit testing az gyors, csak nem túlságosan alapos, mert ugye a unit testinggel kódszintet tudunk, tehát a modulokat tudjuk ellenőrizni, hogy az egyes kód részleteink azok jól működnek-e. Nyilván nagyon kényelmes, meg elegáns, hogy nyomunk egy buildet, és akkor rögtön látjuk a dashboardon, hogy a 99 teszt esetből a 97 megfelelt, és rögtön látjuk, hogy hol van a hiba. Csak a unit testing az nem integrációs teszt, meg nem user acceptance teszt, meg nem GUI teszt, tehát az közel sem talál meg mindent. És ebben maradék egy szegmensbe lőtte be a Xamarin ezt a test cloudot, ami automatizált UI tesztelést tesz lehetővé. Tehát, hogy egy felső szintű tesztelés abban az értelemben, hogy azt csinálja, mint amit a beta tester user csinálna, vagyis, hogy végig nyomogat mindent a kis ujjával. Ide nyom, beírja a szöveget, stb. És akkor a UI tesztben egyrészt látjuk az egyes munkafolyamatokat, hogy akkor itt így nézett ki a képernyő, aztán így nézett ki, vizuálisan. Másrészt pedig, ahogy ezt a unit testingnél megszoktuk, lehet írni asszerteket. Tehát, hogy egyrészt látjuk vizuálisan, majd mindjárt nézzük a Xamarin Test Cloud-nak a honlapján, tehát látjuk a rengeteg különböző eszközön, hogy melyiken, hogy nézett ki az alkalmazásunk az adott folyamatok végrehajtása után. Másrészt pedig tudunk asszerteket betenni, amivel a memóriának meg a változónak az állapotát tudjuk figyelni, ahogy ezt bármilyen UI testingnél megszoktuk. Tehát ez az egész automatizált UI testing, amit a Xamarin Cloud végez, az válasz erre az egész mizériára, mert éles hardvereken nagyon széles spektrumon tudjuk tesztelni az eszközt, minden release-nél gyorsan, mert ugyanaz történik, mint amit egy élő user csinálna, csak automatizálva, és nem egy ember nyomogatja végig, hanem egy darab gép sok szálon, sok különböző eszközön. Nem emulátorokról van szó, hanem fizikai eszközökről, amik a Xamarinnak valamilyen központjában ott hevernek egy halomban. Én nagyon szívesen megnézném, hogy arra van jó kialakult módszertan, hogy mondjuk Blade szervereket hogyan raksz be egy adat központba, de mondjuk tableteket meg telefonokat hogyan raksz be. Tehát az nagyon érdekes lehet azt megnézni, hogy ezeket hogyan helyezték el. És nyilván nem is egy telefonszettjük van, hanem a 130 akárhány különböző eszköz, az biztos meg van véve darabonként 100 példányban, és akkor van egy ilyen iszonyat telefonforma, ahol nem tudom, amit a Tamagotchi temető olyan lehet, csak még élnek az eszközök. Ezek a tesztek, amiket megírunk, tehát úgy néz ki a munkafolyamat, hogy megírjuk a tesztet helyben. Mindjárt nézzünk is egy kult példát, hogy ezek a tesztek hogy néznek ki. Ugye N-unit framework-öt használ a Xamarin Test Cloud, az N-unit az maga egy unit testing framework, régóta ismert. Ugyanazokra az N-unit technológiákra épít a Xamarin Test Cloud, mint amit amúgy unit tesztelésre használunk. Vagyis van egy külön projekt, abban laknak a tesztek, minden teszt az egy metódus, ami föl van, el van látva egy attribútummal, hogy test attribútum. Csak a teszten belül nem metódus hívások vannak, hanem ilyen van egy app objektum, és ennek az objektumnak lehet parancsokat adni. És minden egyes parancs az mondjuk, hogy nyomd meg ezt a gombot, írd be ezt a szöveget, vidd ide a kurzort, és így tovább. Tehát nem a kódot vizgetjük ezekből a tesztekből, hanem egy speciális objektumon keresztül az appnak a GUI-ját. Tehát gyakorlatilag leírjuk, hogy a user mit csinálna, hogyha ezt ő kézzel bökné végig. Ezt helyben ki tudjuk próbálni az emulátoron, és utána pedig föl lehet küldeni ebbe a Xamarin Test Cloud-ba, ami a sima Xamarintól eltérő, tehát ez külön licencet igényel, valamilyen használt alapú licence van ennek a Xamarin Test Cloud-nak, tehát ez pénzbe kerül, de ez nyilván várható is, hogyha valaki ugye föntart 100 akárhány különböző eszközt a mi kedvünkért, és akkor pedig le fog futni az összes eszköz, amit kiválasztottunk, és lesz egy nagyon szép vizuális teszt jegyzőkönyv, amit mindjárt nézünk is, hogy fest. És amiket lehet szimulálni, azok a hagyományos, tehát amit a user általában szokott csinálni, vagyis az új, tehát bökés, scrollozás, swipe-olás, pinch, tehát amiket a user csinálnak az újjukkal, valamint az olyanok, hogy mondjuk szövegbevitel, GPS koordináta megváltozása és a telefonnak a forgatása. Még a forgatást is szépen egyébként jelzi a tesztjegyzőkönyv, ilyen animált gifekkel, tehát ilyen nagyon elegánsan kivitelezték ezt az egészet. És akkor ilyen műveleteket lehet kiadni, mondjuk olyanok lesznek a primitívek, hogy erre a gombra a user ráteppelt. És akkor szimulálva lesz, valamilyen test harness nyilván fogja szimulálni, hogy akkor oda küld egy bökés üzenetet arra a koordinátára. Mivel rendkívül gyors ez az egész, tehát ha egyszer megvan írva a teszt, akkor ennek a futatása az rengeteg eszközön párhuzamosan történik, tehát darabonként pár perc. Ezért aztán simán bele lehet tenni egy ilyen continuous integration workflow-ba, hogy akár minden egyes release-t kitesztenünk ezzel. Tehát ez olyan, mintha unit teszteket írnánk, csak a unit, tehát nyilván amellett kell ezt csinálni, tehát a unit tesztjeink mellett vannak még ilyen GUI unit tesztek is, ha úgy tetszik, amik éles hardware-en lesznek lefutatva sok párhuzamos példányban. Igen, ezt beszéltük. Csak ami kell hozzá, az első kell hozzá ez a Test Cloud License. Ugye ezt csak azért fontos kiemelni, hogyha valakinek a Xamarin megvan véve, akkor azzal nincs egy ilyen örökös licence a Xamarin Test Cloud használatára, az valami külön árazás alá esik. Aztán kell neki valamilyen megíróka, vagy kell ez a Calabash, vagy Calabash, nem tudom, hogy kell mondani, ami egy ilyen unit test leíró framework, vagy kell neki a Xamarin.UiTest nevű NuGet csomag. Ez a Xamarin.UiTest NuGet csomag hozza magával azokat az objektumokat, metódusokat, stb., amivel definiálni lehet a teszteseteinket. És ezt erről a diáról lemaradt, de kell még hozzá az NUnit is. Az NUnit az egy Visual Studio beépülő modul. Az Extensions and Updates alatt lehet telepíteni. Az azért kell, mert a Visual Studio-ban alapból van GUI, ami a teszteket figyeli, tehát van ilyen Test Explorer ablak a Visual Studio-ban, de az alapból nem fogja felismerni az NUnit-os unit teszteket. Hogy felismerje őket, ezért kell ez az NUnit beépülő modul. És tehát a UI test meg a Calabash közül csak az egyikkel. És utána, hogy ha Androidot akarunk tesztelni, akkor egyszerű az életünk, mert ugye Windowsról azt tudjuk küldeni az emulátorba rögvest, hogyha meg iOS-ünk van, akkor rá kell tenni a Mac-re még egy ilyen Xamarin Test Cloud agentet. Ez eléggé hasonlít arra a build hostra, amit ugye néztünk a múltkor. Tehát amin keresztül a Windows tud buildelni a Mac-em. És ha nincsen licencünk, akkor helyben az emulátoron lehet tesztelni, tehát az ingyen van, hogy helyben az emulátoron teszteljünk, de amint rátesszük akár a saját fizikai eszközünkre, akár pedig a Xamarin Test Cloud-nak a saját eszközeire, akkor fizetőssé válik. Tehát ez a Test Cloud ez használható emulátoros tesztelésre ingyen is, de amint hardware-re tesszük rá, akkor kell már hozzá ez a licenc. Tehát összességében licenc, hogyha nem helyben tesztelünk, valamint ez a UI test. És ha van iOS-ünk is, akkor meg ez a Xamarin Test Cloud Agent, ez egy önmagában ingyenes szoftver. Jó, és akkor nézzük is rögtön a demót. A demó kettő rétű lesz. Az egyik megmutatom, hogy néz ki egy ilyen unit test megírva. Aztán megmutatom azt is, hogy néz ki, miután lefutott. Először is tehát már ismerjük ezt a Heritage Properties nevű applikációt. Ugye ennek a Heritage Properties-nek a legutóbbi verziója az... Igen? Nem látjátok? Na, nagyszerű. Tehát itt van a Heritage Properties alkalmazás, köszönöm, hogy szóltatok. Ennek ez éppen a... melyik verziója ez? Ez a Xamarin Forms-os verziója ráadásul. Tehát azzal is együtt tud működni ez a UI tesztelő framework. Ugye van neki iOS-es, Androidos, meg Windows Phone-os verziója. A Windows Phone-os meg az Androidos most... Tehát a Windows Phone-os meg az iOS-est azt most kiunloadoltam, én ne zavarjon be. Az Androidosnál ugye van az Androidos specifikus projekt, a közös logika, és új elemként megjelent ez a UI test projekt is. Na és ebben a UI test projektben van ez a uitests.cs fájlunk, és ebbe van a lényeg elrejtve. Ezt nyilván megkapjátok majd, ahogy szoktuk csinálni. Van az elején némi konfigurációs logika, ami bekonfigolja, hogy ha tehát vannak ilyen változók, aminek rá kell mutatniuk az APK vagy az IPA, vagyis az Androidos vagy az iPhone-os, iOS-es csomagnak a helyére. Van némi konfigurációs logika, ez most nem annyira fontos. A lényeg az itt jön, hogy így néz ki egy unit test. Egy metódus, ami el van látva ezzel a test attribútummal. Mivel ez rajta van ez a test attribútum, és föl van téve nekem az NUnit, ami meg úgy van, hogy itt a Tools, Extensions and Updates, és akkor ide föl van installálva az NUnit, ez az NUnit test adapter, hát ezt kell föltenni. És mivel ez föl van téve, ezért az ilyen test attribútummal ellátott metódusokat, az NUnit azt testként kezeli, kapnak egy ilyen kis ikont, amivel lehet futtatni a teszteket, valamint a Visual Studio-nak ebbe a Test Explorer ablakába ezek beépülnek, és akkor mutatja, hogy van nekünk három tesztünk. És egy elemi teszt pedig így fest, hogy van ez az app objektum, és akkor ezen lehet kiadni parancsokat, amik a UI teszteléshez szükségesek. Tehát ugye a tap ugye a legalapvetőbb, bizony rábökünk. És akkor rábökünk a navigation buttonra, várunk. Rábökünk megint a navigation buttonra, várunk. Megvárjuk, amíg a map view betöltődik. És aztán megnézzük, azt nézi meg, hogy létrejött-e valóban ilyen map view nevű objektum, ha nem, akkor pedig ezzel a hibával elszállunk, hogy ez nem került ki a GUI-ra. Tehát így néz ki a unit tesztelés, vagy ezenek a GUI tesztenek a megírása, hogy egy ilyen, nem egy külön nyelven tulajdonképpen, hanem ezen az app objektumon keresztül parancsokat adunk ki, és ezek aztán jó sokrétűek lehetnek, tehát itt van például a, nem tudok rázumolni sajnos, de itt van mondjuk a back gomb megnyomása, vagy adott koordinátákra húzás. Tehát, hogy nagyjából azok a műveletek, amiket a user csinálhat, azok mind itt vannak. És akkor, hogyha ez megvan, akkor ezt a Xamarin Test Cloud-ba elküldve, amit most viszont nem fog tudni élőben demozni, mert ehhez nekem sincs előfizetésem jelenleg, egy ilyet fogunk majd látni. Ez éppen a Xamarin Store nevű alkalmazásnak a tesztje. Mutatja, hogy kettő teszt futott le erre, és nézzük, hogy milyenek a kimenete, mert szerintem ez a lényeg. Ugye ezek a tesztek, itt vannak bal oldalt, hogy ezen az appon milyen tesztek futottak, mondjuk Browsing the Store. És akkor itt van az Opening the Store teszt, ami rengeteg sok eszközön le lehet futatva, vagy az első, elindul az alkalmazás. Ugye az első lépésként megjelenik az alkalmazásnak a splash screenje. És akkor mutatja, hogy ez a, tehát minden egyes eszközön, amin lefuttatta, itt írja, hogy még közben Nexus 7 ilyen Android verzióval. Így nézett ki ebben a pillanatban a képernyő. És akkor látunk egy ilyen iszonyat galériát a rengeteg eszközről, amin az alkalmazást lehet futtatva, vagy melyiken hogy néz ki a GUI. Ugye lehet látni, hogy annyira teljesen eltérőek a felbontások meg a pixel sűrűségek, tehát hogy még a kezdőképernyő is így drámaian máshogy tud kinézni az egyes eszközökön. Például a Nexus 10-esen aztán gyorsan beindult az alkalmazás, mert a splash screen már se tudta fényképezni, hanem már rögtön az appon belül találta magát a tesztelő. Tehát van itt minden, kisebb-nagyobb telefon, stb. Aztán látnom kell ugye a termékek listáját. Nyilván van valamilyen teszt, ami teszteli, hogy a GUI-n kim vannak-e az ilyen és ilyen nevű vezérlőelemek. És akkor itt is látjuk, hogy azért elég drámai eltérések vannak ugye az egyes platformok között. Ezek ugye ugyanabban az időpillanatban készültek, és mégis eltérő dolgok vannak, de hát nem szállt el, tehát nem látunk sehol hibát, csak eltérő módon lettek renderelve a GUI-k a különböző platformokon. És hát azt írják, hogy azt mondja, böngészem a store-t, tehát nyilván megnyomott, rányomott valamelyik termékre, és akkor itt látjuk, hogy a Nexus 10-nek nyilván sokkal nagyobb a pixel száma, és akkor itt ilyen kis pici a GUI, itt meg ilyen nagy a GUI, tehát hogy tényleg lehet látni, hogy mennyire szépen kihozza a különbségeket. És akkor a végén azt mondja, hogy then my basket should be empty, ez megint egy üzenet, aminek ugye hasonlóan kell megjelennie, de hát nyilván nem egyforma az egyes platformokon. És akkor itt azt látjuk, hogy itt pipák vannak, tehát hogy ezek a tesztesetek mindenhol lefutottak hibátlanul, tehát ezek lementek mindenhol. Itt így néz ki a GUI, és aztán láttuk azt is, hogy tehát meg tudjuk nézni konkrétan, hogy mi történt az egyes platformokon. Rábökve pedig plusz részleteket kapunk arról, hogy mi történtek. Van még ilyen konzol log is, ahol írdogálja, hogy mi történt. Tehát mit logolt ki az adott eszközön a Test Cloud. És hogyha pedig hibák vannak, akkor azt úgy látjuk, hogy itt ezek másik tesztesetek, itt már ilyen csúnya piros villámok jelennek meg, ami azt jelenti, hogy egy vagy több eszközön halál volt, amit azt úgy látjuk, hogy itt az első esetnél itt már egy gépen problematika lépett föl, tehát valamilyen asszert az elszállt. Ezt bezárom, és akkor itt mutatja is, hogy itt minden eszköz rendben volt, viszont a Google Nexus 10-esen fekete képernyőt kaptunk. Na, itt akkor mi történt? És rögtön látjuk a stack trace-t, és mutatja, hogy null reference kaptunk valamilyen hívásra. Szóval, hogyha rossz néve jelentkezünk be, akkor meg egyenesen 8 különböző hibánk van. Itt, tehát ahol villám van ott, akkor mutatja, hogy itt valami nem stimmel, és lehet nézni, mi a test failure. És akkor itt lehet, tehát még tudjuk követni, hogy hány eszközön szálltunk ki, és itt pedig, itt egész durva hibák voltak, mert az volt, hogy 93 eszközön a 100 valamennyiből ugye hiba következett be. És akkor az azért jó, mert így rögtön látjuk, hogy tehát ráengedjük rengeteg eszközre, rögtön látjuk, hogy melyik eszközökön volt a hiba, rögtön látjuk a képernyőképet, stack trace-t, logot, és akkor lehetne kiesni a hiba javításának, és nagyon gyorsan újra kiküldeni a lefutatást még egyszer. És akkor nincs az, hogy akkor végig kell nézni 1000 eszközön, vagy meg kell nézni 5 eszközön, aztán utána szívni, hogy jönnek vissza a review-k a store-ba, hogy de nekem nem megy. Hát ez egy ilyen viszonylag jó használható módszer arra, hogy az eszköz proliferációt azt kezeljük. Windows-ra ez nincsen. A Xamarin ugye elsősorban iOS-szel meg Android-dal foglalkozik. Ezt iOS meg Android eszközökön tudjuk megcsinálni. Szerintem az Android a fontosabb, mert ugye ott van az igazán nagy fragmentáció. Az iPhone világában azért nincs olyan nagyon nagy fragmentáció, azt lássuk be. Viszont a kevés hardware van, úgyis csak az elmúlt 2-3-at kell támogatni, aztán jó lesz. Jó, úgyhogy nagyon gyorsan így néz ki ez a Test Cloud. Tehát az N-unit kell hozzá, az N-unit, meg, ez a, meg ugye bele van véve referenciaként ez a Xamarin.UI test, na, bocsánat, Nuget csomag. Ezek segítségével lehet ilyen UI teszteket írni, és hogyha az embernek van a licencia a Xamarin Test Cloud-ra, akkor fel lehet ide tölteni, és akkor ilyen nagyon szép, pontos teszt leírásokat kapunk arról, hogy mi volt a kimenet. Megnézzük ennek az árazását is. Látjátok? Na, pricing, működj. Igen? Tudjátok mit? Így. Szórakozunk itt ezzel. Hol? Mekkora jó. Jó, hát tényleg van egy ára. De fókuszáljunk a pozitívumra. Per mon, igen. Tehát nem, ugye ez nem a mi termékünk, azt hangsúlyoznám. Ugye ezt nyilván azzal kell összevetni, mennyibe kerülne megvenni a... Ugye ezt nyilván azzal kell összemérni, mennyibe kerülne megvenni a 100 eszközt, és megfizetni azt a 100 embert, vagy azt az egy embert, de 100-szor, aki ezt végignyomogatja minden egyes release-nél. Tehát, hogy a 200 000, a basic-nél az 1000 dollár az úgy megüti az embert, hogy hú, sok számjegy van benne, de ugye az 1000 dollárból meg tudnátok venni mondjuk 3-4 eszközt, hogyha olcsóbbokat vesztek. OX-e még olcsóbb, igen, hát akkor akár 5-10-et is meg lehetne venni, és akkor elérnénk a piacnak az 5%-os lefedettségét. Tehát, hogy durvárak, de ha mögé tekintünk, akkor meg lehet érteni, miért durvák. De mondom, én nem akarom nektek elszélszelni, én csak meg akartam mutatni, hogy hogy néz ki, aztán mindenki eldönti magának, hogy kell, vagy nem kell. Mondd, Surex. Elég intuitív, demozni most nem fogom tudni, de mégis tudom nektek demozni, mert mindegy, tehát ez mutatja meg, hogy mennyire intuitív. A kis magyarázat, van ez a REPL nevű eszköz. Tehát itt a Visual Studio-ban ki kell adni azt a parancsot, itt, hogy app.REPL. És ez a REPL, ez egy érdekes valami, tehát az fog történni, hogy egymás mellett lesz majd az emulátor benne az appunkkal, meg egy parancsori felület. És azon a parancsori felületen egy command ablak. És abban a command ablakban tudunk kiírni ilyen parancsokat, hogy app.query, akkor följön az összes kontrollnak a listája, ami az adott nézete éppen látszódik. És akkor ez azért jó, tehát olyan mint amikor mint ilyen parancs értelmező jellegű, tehát mint az olyan nyelvek, amikor interpretált nyelvről van szó, és akkor gyakorlatilag real-time tudjuk kipróbálgatni a gombokat, tehát mondjuk nem kell előre tudnom, hogy a gombokat hogy hívják, hanem a parancsorba beírom azt, hogy akkor mondjuk app.query, akkor lekérdezi az adott nézetben, milyen kontrollok vannak kint. Akkor látom, hogy van olyan kontroll, aminek ilyen action menu view item az osztálya. Akkor be tudom írni ezt, hogy akkor ezeket lekérdezzük, és aztán rá is teppelünk. Lényeg az, hogy a UI test megírásakor ebbe a command ablakba tudok, úgyhogy látom, hogy mi van az alkalmazásban, írogatni parancsokat, és miután befejeztem, utána van egy ilyen, mindig jön a izé, van egy ilyen copy parancs, amivel a beírogatott parancs, amit kirakja a clipboardra, és visszabírom vinni a Visual Studio-ba. És ott nyilván ki lehet egyelni, hogy ami szükségtelen volt benne, hogy ilyen query-k, azokat akkor törölgessem ki. Tehát lényeg az, hogy a UI test megírásában segít nekünk egy ilyen REPL nevű eszköz, és azzal elég intuitív. Tehát, hogy nem kell fejbe szimulálni az appnak a működését. És hogy nyilván a UI testet azt egyszer kell megírni, mert valószínűleg minden eszközön ugyanannak kell történnie, kis túlzás. Esetleg a tabletek, nem tabletek között lehetnek eltérések. Aha, olyanról nem tudok. Logikus lenne, azt hiszem a Visual Studio-ban volt korábban ilyen UI test recording. Mindig van, de ez ha jól tudom, ez csak odafelé tud működni, de nem visszafelé. Szerintem nem az eszközöknél tudsz filterezni, hanem a Xamarin Test Cloud való beküldésnél. Nem úgy gondolom, hanem maga a teszt, hogy tablet, telefon, más, és elkezdés tárok el. lehet. Itt az elején konfigolsz ilyeneket. Aha, itt van ez az Android Screen Queries. És akkor... Ja nem az, várjál. Jó, erre most nem fog tudni korrekt választ adni, jó? Hogy ezekre itt lehet, hogy itt lehet-e szűrni. A felhőben biztos, itt nem tudom most megmondani, majd e-mailezzük le. Van ehhez még kérdés a Test Cloud-hoz? Ezzel nem teszteltem sokat. Hát igen, tehát ez valószínűleg nem az egyszerű evangelistának éri meg, hanem a komoly fejlesztő cégeknek, akiknek a fék vannak a sztorban.
Tudsz-e más alternatívákról? Tehát, hogyha nem Xamarin Test Cloud, akkor mi?
Van-e egyéb Test Cloud?
Igen. Hát, vagy akár ilyen alternatív ennek tesztelésért például.
Hát sok emulátornak a felhúzása és szkriptelése. Ahhoz Azure-ban kiváló VM-eket lehet venni. Nem kerestem alternatívát. De tartok tőle, hogyha az árak miatt fázik az ember, akkor máshol se lesz olcsóbb.
Még azt kérdezném, hogy mitől függött, hogy milyen eszközön futottak le a tesztek, hogy valahol be lehetett állítani?
Igen, azt be lehet állítani az egésznek a kezdetén, de egyébként utólag is be lehet állítani. Hogy itt, tehát ilyesmi, ez most az utólagos szűrés, de előzetesen is ezt lehet, hogy melyik gyártó, melyik oprendszer verzió, így tovább. Tehát az összes paraméterre lehet szűrögetni. Most ez valószínűleg az összes element, aztán kész. Hát nagyon, hát ezek szerint, ezek biztos, hogy fizikai hardverek. Hát igen, egyébként az itt, tehát hogyha nem tudom, biztos van vagy 10 000 telefonjuk, azon egyébként egész komoly dolgokat lehet futtatni. Mert igaz, hogy ezek ilyen gyenge kis processzorok, de hát sok van belőle. Tehát lehet, hogy amikor éjjel, amikor nem megy a tesztrájod, akkor izé renderelnek rajta aztán. Jó. Akkor ők lettek volna a Xamarinos teszt esetek. Ugye a borsos árdacára ismerni mindenképpen érdemes, és egyébként talán végezzetek rajta egy ROI számítást. Tehát ugye nem is ROI, hanem TC, ugye Total Cost of Ownership. Tehát ugye lehet, hogy kijön az, hogy ez megéri. De mondom, én nem a Xamarinnak a sales-e vagyok, úgyhogy ezekről volt szó. És ezzel elkezdtünk az egész képzésnek a végére, ahol a következőket beszéltük végig. Ugye szerintem egy meglehetősen széles, ha nem is nagyon mély áttekintést néztünk a Xamarinról. Ugye Xamarin natív iOS és Android GUI-val, Xamarin Forms-szal, Xamarin kódosztási technikák, és aztán beszéltünk még az egész mögé tehető, a Xamarintól egyébként független, de nagyon jól együttműködő mobilos backendről. Ha minden jól megy, akkor kaptatok egy elég jó körképet arról, hogy hogyan lehet jelenleg a Microsoft eszközeivel Android és iOS-re fejleszteni a Xamarin technológiákat kihasználva. Beszéltünk az árazásról az egésznek a legelején. Ugye beszéltük azt, hogy ha az ember diák, akkor azt az egész Visual Studio-s integrációt megkapja ingyen és bérmentve. Ha startup, akkor szintén van ilyen Xamarin startupos ajánlat, akkor írni kell nekik, az nem automatikusan történik. Ha pedig az ember cég, akkor meg kell venni dollárokért. Ugye mindenkit óva intenék attól, hogy az árak azok tényleg csúnyán tudnak kinézni, de mindig azt kell figyelembe venni, hogy a Xamarinnal ugye osztott kód. Tehát, hogy egyszer megírjuk, és akkor nem kell háromszor megírni ahhoz, hogy három különböző platformon futtassuk. De nyilván ez egyéni preferencia kérdése, érdemes kitalálni, hogy kinek éri meg, kinek nem éri meg. Ugye a legfontosabb különbség az indie meg a business között, ami így az első kettő árazási szint, az az, hogy a businessben nincsen benne a Visual Studio support, viszont ott azt könnyen meg lehet oldani, hogy az Androidos fejlesztés az, tehát a Visual Studios fejlesztés az, a Windows Phone-os fejlesztés Visual Studio-ban történik, az Androidos meg iOS-es fejlesztés pedig az Androidnak a saját stúdiójával, az ugye a Mono Develop-nak a egy rebrandelt verziója, az is lehet dolgozni, és egyébként egy projekten lehet benni dolgozni. Ha pedig valaki a bizniszt veszi meg, akkor ott az a fontos, hogy per fejlesztő, per technológia. Ugye ezzel azt értem, hogy ha van mondjuk három fejlesztőnk, és azt akarjuk, hogy mindenki tudjon iOS-re meg Android-ra is fejleszteni, akkor ez 6 darab ilyen, de ezt könnyen lehet kioptimizálni úgy, hogyha a fejlesztők specializáltak, megvan, hogy ki az, aki Androidra fejleszt, és ki az, aki iOS-re, akkor nekik nyilván elég csak egyszer megvenni az adott technológiára a licencet. Attól még a projektben tudnak majd dolgozni, bírdani nem fogják tudni azt a projektet, ami nem az ő platformjuk. Jó, tehát mondom, itt a legnagyobb blokker szerintem az árazás lehet, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy melyik éri meg jobban. N darab különböző appverzió fenntartása és karbantartása, meg N darab különböző kompetenció embernek a megtartása, vagy pedig a Xamarin-nek a licencei. Tehát ez szintisztán üzleti döntés. Ez most a technológiáról szól sokkal inkább. Nyilván eddig is láttátok már, meg ugye házik is valószínűleg erre tereltek benneteket, hogy a Xamarin.com-on lehet az egészet letölteni, illetve a Visual Studio-ba bele van integrálva már a Xamarin maga. Fontos, hogy nem a Xamarin licenc van bele integrálva, hanem a Xamarinnak a telepítendő fájai, tehát hogy legalább a telepítéssel nem kell külön szórakozni. A Mobile Services-zel az Azure.com-on tudtok elkezdeni foglalkozni, ugye ott egy free trial van, és aztán kis felhasználás mellett az ingyenes is tud maradni. Egyébként meg itt egy pár dollár per hónap, tehát hogy nem egy nagy etvasz, teljesen versenyképes a saját szerver hostolásával. És akkor ezzel tudtok egy olyan stacket kapni, amikor full Microsoftos eszközök, C-sharp nyelv, egyszer fejlesztünk, futatjuk az összes platformon, és akár a backend is teljesen közös lehet, és minimális kódolással készült az összes alkalmazás verzió mögé. Ugye eddig volt már kettő házi feladat. A mai napon mind a kettő technológia olyan volt, hogy borsos ára van, ugye az lenne a feladat, hogy mindenki Xamarin Test Cloud-ot regisztráljon, és végezzen 1000 percnyi tesztelést. Akkor valószínűleg a Xamarin az küldene nekem egy autót, vagy valamit. A mai tehát ugye nem lehet azt elvárni tőletek, hogy mondjuk tehát biztos nincs mindenkinek bankkártyája, ami az ultrája regisztrációra megfelelne. Ezért az utolsó házi az kettős tud lenni. Az egyik, hogy a preferált alternatíva, hogy csináljátok egy olyan alkalmazást, ami Azure Mobile Services-zel együttműködik valamilyen szinten. Ugye a több képességét láttuk, hogy adathozzáférés, autentikáció, push kiküldés, logika futatása, így tovább. Ezekből legalább kettőt használjon. Az adathozzáférés meg az autentikáció a legegyszerűbb. Ez megint csak arra szolgál, hogy legalább megízleljétek, hogy próbáljátok ki az Azure-t, csináljátok egy mobile service, stb. Érdemes meglépni akkor, ha kell hozzá bankkártya, mert teljesen kockázatmentes, nem lesz semmi levonás. Hogyha valaki ennek dacára ettől nagyon fázik, és nem akar semmilyen módon bankkártyát bevonni a képbe, akkor neki lehet az a második házi, hogy akkor egy olyan platformon, amin idáig még nem próbálta ki, akkor azon próbálja ki. Tehát, hogyha a Xamarin Forms-ot nem nézte meg, akkor most nézze. Hogyha az iOS nem nézte, akkor most nézze meg. Windows Phone nem nézte, akkor azt nézze meg. Tehát, hogy a korábban látottak közül még valamit csináljon, amire idáig nem jutott ideje. És nekem az inboxomban ezek gyűlnek, egy szép hosszú listában. Ennek az össze a sorsa, hogy ebből a listából egy Excel file lesz, ahol ott lesznek a regisztráltak nevei, és mellette ilyen X-ek, hogy ki melyiket csinálta meg. És akkor ahogy ígértük, aki mind a hármat megcsinálta, és ezzel bizonyította, hogy valamennyit foglalkozott vele otthon, és megízlelte amellett, hogy itt most meghallgatta az én dumámat, akkor annak egy oklevelet fogunk majd kiküldeni postán, amit a Microsoft Magyarország állít ki, és a König Tibor, a cégnek a főmérnöke írja majd alá. Ez nem egy akreditált valami, tehát ez egy szimbólum, ami mutatja, hogy igen, te ezzel foglalkoztál. Ez nyilván nem egy MCP vizsga, vagy valami egyéb formális valami. És akkor emellett pedig az utolsó levélben, amit majd hamarosan kiküldök, lesz még egy értékelési link, ebben ti fogtok majd engem értékelni. Biztos már voltatok ilyen MSS rendezvényen millió egyen, lesz a szokásos 9 pontos, inkább tetszett, inkább nem tetszett, stb. Meg lesz a verbatim mező, ezt megkérek mindenkit, hogy töltse ki, mert ez alapján tudunk majd további hasonló képzéseket szervezni, illetve azokat jobbá tenni a mostanihoz képest. Úgyhogy ennyi lett volna ez a több platformos alkalmazásfejlesztés képzés. Várom még az utolsó házikat, én meg küldöm nektek az e-maileket, és várom a házik mellett az értékeléseket is. Úgyhogy még lesz bőven oda-vissza forgalom, és az e-mailjeimre válaszolva, ugye abban benne van a címem, hogyha van Xamarinos kérdés, akkor azt megígérem, hogy elolvasom, hogyha írtok, és ha tudok rá válaszolni, akkor válaszolok is, ha meg nem, akkor eszkaláljuk esetleg magasabb hatalmak felé. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, várom a házikat, értékeléseket, és köszönöm szépen a figyelmet.